Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessége Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2024. november 9-én, szombaton. Az éjszakás technikus Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A görög katolikus egyházban Onézifor és Porfíriosz vértanúk, valamint Matróna és Teoktiszta szent életű anyák emlékét tisztelik. Nálunk pedig a római egyházban a lateráni bazilika felszentelését ünnepeljük. És szokás szerint a napkelte, illetve a napnyugta időpontjai. Ma november 9-én 6 óra 36 perckor kell fel a nap, és lenyugodni 16 óra 8 perckor fog. Most műsorismertetésünket hallják, melyet majd a napimája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét híreink követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
A nap imája.
Uram, ha szívesen megosztom testvéreimmel a tőled kapott javakat, ha szolgálatkész vagyok, jóindulatú, hálás, udvarias és alázatos, mindenütt szétáraszthatom irgalmadat. Add meg tehát, hogy türelmesen el tudjam viselni testvéreim erkölcsi és fizikai gyöngeségeit. Sőt, a lehetőség határaim belül szolgálatommal segítségükre legyek, szavaim és jó tanácsaim által enyhülést szerezzek nekik. Adj nekem irgalmas szívet, hogy ne csak rokonaimmal és barátaimmal, vagy azokkal legyek nagyvonalú és nagylelkű, akik nekem jót tesznek, vagy akiktől valami jót várok, hanem mindenkivel. Mégpedig annyira, hogy szeretetedért senkitől, még ellenségeimtől sem tagadjam meg az anyagi vagy lelki segítség szeretetét. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A Budapesti Informális Uniós Találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadták a budapesti deklarációt, amellyel az európai versenyképességet segítenék. Ennek néhány pontja például, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, intézkedéseket hoznak a magas energiárak mérséklésére, valódi iparpolitikát fogalmaznak meg. Megerősítették, hogy 2030-ra az európai GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítják, európai védelmi ipari bázist hoznak létre. Orbán Viktor optimista volt a tanácskozás végén. Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, mindenki újra nagyja akarja tenni a kontinenst, ha már az amerikaiak elhatározták, hogy nagyjá teszik Amerikát, fejtette ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertette, javasolják egy egységes szabályrendszer felállítását az újonnan induló cégeknek, így ezek majd könnyen hozzáférhetnének az egységes piachoz. Feladat, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet, és ki kell találni, miként lehet megoldani az energiaválságot, letörni az emelkedő energiárakat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, az uniós csúcson beszéltek a transzatlanti szövetségről és az amerikai kapcsolatokról is, különösen most, hogy Donald Trumpot újra elnöknek választották. A tájékoztató minden résztvevője határozottan elítélte a támadásokat, amelyek izraeli polgárokat értek Amszterdamban. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump véleménye szerint nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a konfliktust pedig Európa egyedül nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családokat támogatni tudó költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna most Amerikában, akkor jövőre háborús költségvetés kellene készíteni, mivel republikánus győzelem született, így a béke költségvetését lehet megírni, ismertette. Nem megúszni akarják a következő évet a kormányban, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét befolyásolja majd pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hazánk iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban. Mindenki büszke lehet a magyar szervezésre az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. A stratégiai együttműködés Argentínával jelentősen megerősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi politikai térben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Buenos Airesben. Szijjártó Péter az argentin kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, az elmúlt időszakban a világpolitikában több fontos átalakulás is történt, a baloldal a biztonság és a gazdaság terén mutatott sikertelensége nyomán több helyen is elkezdett visszaszorulni. Javier Milei elnök megközelítése a világot jelenleg komoly kihívások elé állító ügyeket illetően nagyon hasonló a miénkhez, mutatott rá. A nemzetiségek jövője és megmaradása Európában nem elsősorban a jogszabályoktól vagy a különböző emberi jogi hivatkozásoktól függ, hanem attól, hogy szívből jön-e a támogatásuk, vagy sem. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, a Magyarország uniós elnöksége alkalmából a Nemzeti Kisebbségek Helyzete az EU-ban címmel rendezett nemzetközi konferencia zárónapján. Soltész Miklós a 13 magyarországi őshonos nemzetiségről szólva megjegyezte, megmaradásuk egyik alapfelvétele a nyelvük megőrzése mellett az egyházakhoz való kötődés. Új havi riportban közérthető módon közli a vasúti közlekedési adatokat a MÁV csoport, közölte a cég vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az adatok szerint Magyarországon 4-ből 3 vonat pontosan közlekedik. Azt írta, az adatok azt is megmutatják majd, hogy a vasúttársaság hol küzd kihívásokkal, és hol ért már el eredményeket. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd többnyire majd feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa köszöntése a Találkozás a Centrumban kezdeményezés bécsi csoportjához. Ferenc pápa: ne legyetek szomorú szerzetesek, panaszkodás helyett gondoljatok a szűkölködőkre. Ad limina látogatáson a namíbiai katolikus püspökök a Szentatyánál. Parolin bíboros a legjobbakat kívánja Trumpnak a választási győzelem után.
Ferenc pápa köszöntése a Találkozás a Centrumban bécsi csoportjához. A Szentatya pénteken délelőtt találkozott a Begegnung im Centrum, a Találkozás a Centrumban nevű kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjával. A bécsi érseki palotában működő hely a különféle nemzetiségű hajléktalanokat segíti, főként önkéntesek közreműködésével. A pápa hozzájuk intézett beszédében megállapította: ami összeköt minket, az abban áll, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen atya gyermekei. Egymás segítése pedig nem csak anyagi ajándékokon keresztül történik, hanem egy egyszerű mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri tekintet, az őszinte meghallgatás és ingyenes szolgálat által is. Guten Morgen! Jó reggelt! Köszöntötte Ferenc pápa a vendégeit. Örülök, hogy eljöttetek ide. Minthogy ti rendszerint a bécsi érseki palotában találkoztok, kérem, adjátok át üdvözletemet Sömbor bíborosnak. Most pedig örömmel üdvözöllek benneteket itt ma. Nagyon különböző országokba jöttetek, akik más és más vallási felekezethez tartoztok, és mindegyikőtöknek megvan a maga sajátos élet tapasztalata, amelyeket néha komoly nehézségek és viszontagságok is jellemeztek.
Ma una cosa ci unisce a tutti. Siamo fratelli e sorelle. Siamo figli di un unico padre.
Egy dolog azonban összeköt mindnyájunkat, mégpedig, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen atya gyermekei. Ez pedig mindnyájunkat egyesít. És nagyon örülök, hogy ez a valóság konkrétan testet ölt a közösségeitekben, amikor segítitek egymást, és találkozóitokon megosztjátok egymással mindazt, amit ki-ki fel tud ajánlani. Valójában nem igaz, hogy egyesek adnak, mások pedig csak kapnak, hiszen mindannyian adományozók és mindannyian megajándékozottak vagyunk, szükségünk van tehát egymásra, és arra vagyunk hivatva, hogy egymást kölcsönösen gazdagítsuk. Ám ne feledjük, szól a pápa, hogy mindez nem csak anyagi ajándékokon keresztül valósul meg, hanem egy egyszerű mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri tekintet, az őszinte meghallgatás és ingyenes szolgálat által is. Utalt a pápa a Spes non confundit, a remény nem csal meg kezdetű, a Szent Évet meghirdető bullájára.
Allora, in quel momento facciamo quello che il Signore ci ha detto di fare, cioè amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato.
Ekkor ugyanis valójában azt tesszük, amit az Úr mondott nekünk, vagyis szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. Adjunk hálát Istennek szeretetének ajándékáért, amely azokon a derék embereken keresztül érkezik hozzánk, akikkel kapcsolatban vagyunk. Az Úr ugyanis minden korlátot és minden nehézséget meghaladóan szeret minket. Mindannyian egyedi személyek vagyunk az ő szemében, aki soha nem feledkezik meg rólunk. Mint egymás fivérei és nővérei, próbáljuk meg mindig ajándékká tenni életünket mások számára, hogy az életünk ajándékká váljon mások számára, ismételte meg a pápa. Még egyszer köszönöm ezt a találkozást, és köszönöm mindazt, amit együtt, közösen tesztek. Imádkozom értetek, és megáldalak benneteket. Most pedig mindannyian imádkozzunk együtt csendben, egy percig, kérte a Szentatya, és ahogy beszéde kezdetén tette, most is németül szólt, és így vett búcsút vendégeitől. A Begegnung im Centrum kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjától. Gott segne uns alle! Isten áldja meg mindnyájunkat!
Ferenc pápa, Ne legyetek szomorú szerzetesek, panaszkodás helyett gondoljatok a szűkölködőkre. A pápa csütörtökön fogadta spanyol zarándokok egy csoportját, akik a Valencia közelében található Talavera de la Reina ágostonos nővérek kolostora alapításának 450. évfordulóját ünnepelni érkeztek Rómába. Nagy szeretettel köszöntötte Ferenc pápa a spanyol zarándokokat, majd újra imáit ajánlotta fel a valenciai lakosságért, mely az árvíz miatt szenved. Gitárszó és ének fogadta a Szentatyát a Kelementeremben, ahol a szemlélődő és a keresztény neveléssel foglalkozó szerzetes közösség tagjaival találkozott. Ebben az imának szentelt évben fontos, hogy szolgálatunk és apostolkodásunk az Úrral való találkozásból szülessen, buzdított a pápa. Ferenc pápa azt kérte, hogy a zarándokok vigyék el az ágostonos szerzetesnőknek áldását, és azt a kívánságát, hogy mutassanak mindig példát a belső életről, az imádság művészetéről, hogy ezáltal az iskolában a gyerekeknek átadható sok tudás közül kiemelkedjen a képesség, hogy beszéljenek Istennel, meghallgassák és érezzék őt az élet minden pillanatában, és engedelmesen fogadják ihletéseit. Leírt beszédéből föltekintve a pápa a spanyol csoportnak a valenciai villámárvíz áldozatairól szólt, mely közel 220 halottat és sok eltűntet hagyott maga után. Nagyon közel érzem magam ezekben a napokban Spanyolországhoz a valenciai tragédia miatt, mondta, majd emlékeztetett a város patrónájára, az elhagyottak szűzanyjára, amelynek szobrát kiállították a szerdai általános pápai audiencián, és amely előtt néhány pillanatig imádkozott. Nagyon sokat szenvednek ott, és úgy tűnik, hogy Barcelonában is gondok vannak, de most talán sikerül kezelniük a problémát, tette hozzá a pápa, aki ezután azt tanácsolta, hogy mindig a szűkölködőkre tekintsenek, ne panaszkodjanak, és legyenek hálásak mindazért, amiük van. Tudjátok, hogy van olyan, akinek nincs munkája? És amikor valaki a sok munkára panaszkodik, gondoljon azokra, akiknek nincs. Van, aki nem tudja kifizetni a lakbért, és kilakoltatják. Amikor valaki bemegy a kolostorba, a plébániai házba, gondoljon arra, hogy mindent ingyen kap. Ha pedig bentről nézi, ahogy havazik vagy esik, gondoljon azokra, akik a szabad ég alatt alszanak valami alá behúzódva, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Ezt a gondolatmenetet folytatva a Szentatya arra buzdította a zarándokokat, hogy ne veszítsék el az örömet, a humorérzéket. Ha ugyanis egy keresztény, vagy még inkább egy szerzetes vagy szerzetesnő elveszíti a humorérzékét, besavanyodik. És nagyon szomorú, savanyú papokat, szerzeteseket látni.
Siempre con la sonrisa y el buen humor.
Őrizzétek meg mindig a mosolyotokat és a jó kedveteket, mondta. Majd azt tanácsolta, hogy minden nap imádkozzák el Mórus Szent Tamás imáját, ami frissen tart az Istennek való szolgálatban. Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és a helyes. Ne féljek a gonoszság támadásától, és minden ügyemet rendbe tudjam szedni. Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik. Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, amit énnek hívnak.
Dame, Señor, el sentido del humor.
Adj, Uram, humorérzéket. Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek, és másokat is fel tudjak vidítani. 450 évvel ezelőtt, 1573. május 9-én Talavera de la Reinában alapította a szerzetesnők közösségét Szent Alonso de Orozco Ágoston rendi szerzetes. Lánytestvére az ájtatos és irgalmas cselekedeteiről ismert Franciszka megözvegyült, és más nőkkel együtt úgy döntött, életüket teljesen Istennek szentelik a meditációban és az imában. A közösség Szent Ágoston regulája szerint élt, Alonso testvér anyagi és lelki támogatásával, valamint két ágostonos apáca segítségével, akik a Madrigal de las Altas Torres kolostorban éltek.
A
Iklimina látogatáson a namíbiai katolikus püspökök a Szentatyánál. Ferenc pápa november 8-án reggel kihallgatáson fogadta az Adlimina látogatásukat végző namíbiai püspökök 9 fős csoportját. A találkozó a szokásos módon történt, a Szentatya válaszolt a püspökök hozzáintézett kérdéseire és felvetéseire. Namíbia a föld második leggyírebben lakott országa Mongólia után. A Magyarországnál majdnem 10-szer nagyobb területű Namíbia 826.000 négyzetkilométerén mindössze 2,8 millió lakos él, mert a Dél-afrikai Köztársaság fölött az Atlanti-óceán partján fekvő ország nagyobbik része száraz, lakhatatlan sivatag. A Bushman és Bantu népcsoportokat is magába foglaló országot először holland, majd angol, német és végül brit gyarmatosítás követett. Függetlenségét végül 1990-ben nyerte el, a Szentszékkel pedig 1994-ben vette fel a kapcsolatot. A lakosság nagyobbik része, 65% a keresztény, többségében protestáns felekezetű, a katolikus hívek részaránya 23%. A namíbiai katolikus egyház egy érsekségből áll, amihez egy egyházmegye és egy apostoli helynökség kapcsolódik. A hatalmas területen élő namíbiai katolikusok lelki gondozását 9 püspök mellett 82 pap, 42 állandó diákonus látja el, közel 100 férfi és 400 női szerzetes segítségével.
Parolin bíboros a legjobbakat kívánja Trumpnak a választási győzelem után. A vatikáni bíboros államtitkár a Pápai Gergely Egyetemen november 7-én a mesterséges intelligencia hatása a nemzetközi humanitárius jogra a genfi egyezmények létrejöttének 75 éve témáról rendezett konferencia alkalmával újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök bölcsen fog kormányozni, mert a Biblia szerint ez a vezetők legfőbb erénye. Az amerikai elnökválasztás nyomán a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros az újságíróknak hangsúlyozta. Természetesen minden jót kívánunk Trumpnak. Mandátumának kezdetén sok bölcsességet kívánunk neki, mert ez a vezetők legfőbb erénye a Biblia szerint. A bíboros kitért arra, hogy a megválasztott elnöknek mindenek előtt azon kell dolgoznia, hogy az egész ország elnöke legyen, hogy leküzdje a korunkat egyre inkább meghatározó polarizációt. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Trump az enyhülés és a megbékélés eleme lesz a jelenlegi konfliktusokban, amelyek vérrel borítják be a világot. Arra a kérdésre, hogy Trump ígéretei szerint véget vett számos folyamatban lévő háborúnak, Parolin bíboros azt válaszolta: reménykedjünk. Ugyanakkor megjegyezte, szerintem nincs varázspálcája. Hangsúlyozta, hogy a háború befejezéséhez alázatra, hajlandóságra és arra a vágyra van szükség, hogy az emberiség egésze érdekeit akarjuk érvényesíteni, nem pedig arra, hogy bizonyos érdekekre fókuszáljunk. Az ukrajnai és a szentföldi konfliktusokkal kapcsolatban az államtitkár megjegyezte, hogy Trump nem fejtette ki konkrétan, hogyan fog dolgozni a háborúk befejezéséért. Lássuk, mit fog javasolni hivatalba lépése után, mondta Parolin bíboros. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Trump ígéretet tett arra, hogy több millió bevándorlót kitoloncol az Egyesült Államokból, Parolin bíboros kijelentette: számunkra úgy tűnik, hogy a pápa és a szentszék álláspontja nagyon világos e tekintetben. Mi egy bölcs politika mellett vagyunk a bevándorlókkal kapcsolatban, vagyis amely nem megy el e végletekig. Hozzátette: Ferenc pápa nagyon pontos, nagyon világos jelzéseket adott a migrációval kapcsolatban, és hozzátette: úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja a problémák kezelésének és humánus módon történő megoldásának. Parolin bíboros egyetértett abban, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben Trump politikája jobban illeszkedik a szentszék álláspontjához, ilyen például az életvédelme. A bíboros azonban megállapította: úgy gondolom, hogy ennek közös politikának kell lennie, Meg kell próbálni a konszenzusra jutni e kérdés kapcsán, és ennek nem kell ismét a polarizáció és a megosztottság politikájává válnia. Megerősítette, hogy meg kell hallgatni egymást, és reményét fejezte ki, hogy Trump ígéretei az élet védelmére ebben az értelemben is szélesíteni fogják a konszenzust. Parolin bíboros hangsúlyozta, nem gondolja, hogy a Szentszék és az Egyesült Államok viszonya megváltozna az új adminisztrációval. Megjegyezte, Trump elnökkel még az előző hivatali ideje alatt is tartottuk a kapcsolatot, így többé-kevésbé folytatni fogjuk. Elismerve a közelséget bizonyos kérdésekben és a nézeteltéréseket másokban, Parolin bíboros kifejtette, ez alkalom lesz arra, hogy párbeszédet folytassunk, és megpróbáljunk együtt több konszenzuspontot találni, mindig a közjó és a világ békéje érdekében. Végül a Szentszék Kínával való kapcsolatára vonatkozó kérdésre válaszolva, Parolin bíboros kijelentette, előre léptünk Kínával. A párbeszéd kis lépésekben, de folyamatosan zajlik, ezért megerősítjük ezt az irányvonalat. Elismerve az erre a politikára adott amerikai reakciókat, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék Kína iránti érdeklődése lényegében egyházi érdek, és hogy ennek az irányultságnak a nagyobb elismerése megváltoztathatja azt, ahogyan más nemzetek értékelik ezeket a kapcsolatokat. A Pápai Gergely Egyetem nagytermében tartott beszédében Parolin bíboros a mesterséges intelligencia témájára összpontosított, rávilágított annak kockázataira és lehetőségeire, és megismételte a Szentszék álláspontját, amely továbbra is pozitív. A tudomány és a technológia, a fejlődés önmagában semleges, de az embertől, intelligenciájától, érzékenységétől és tudatosságától függ, hogy a jó javára használja-e őket, hogy ezek a jó eszközei és ne a halál eszközei legyenek. Kifejezte mindenek előtt a félelmét attól, hogy ezek az eszközök az embertől függetlenül működhessenek. A pújai G7-es csúcs találkozón a pápa, és hozzá hasonlóan más alkalmakkor a vatikáni államtitkár is beszélt a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a jogszabályok világszintű betartásának eléréséhez bizalomra van szükség, amely azonban ma hiányzik. Végül is ez morális probléma. Az emberek testvérnek érzik magukat, vagy sem? Testvériségként felfogott valóságban élünk, vagy egymás ellenségeinek érezzük magunkat, tette fel a kérdést Parolin bíboros, a pápa Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára emlékeztetve. Ehelyett ma az látszik, hogy a törvény stabilitása szétmorzsolódóban van, mint ahogy a nemzetközi rendszer is. Egyre kevesebb a bizalom a nemzetközi közösség különböző szereplői között, és ha nincs bizalom, akkor még a szabályzatok, a különféle rendeletek is keveset érnek. A folyamatos háborús jelentések is ezt bizonyítják. A nemzetközi humanitárius jog megsértése valóban igazán drámai dolog. A rossz indulatnak és a gonoszságnak már nincs határa. Az emberiség jövője forog kockán, szögezte le a vatikáni bíboros államtitkár.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A pontos idő 6:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
A budapesti informális uniós találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadták a budapesti deklarációt, amellyel az európai versenyképességet segítenék. Ennek néhány pontja például, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, intézkedéseket hoznak a magas energiárak mérséklésére, valódi iparpolitikát fogalmaznak meg. Megerősítették, hogy 2030-ra az európai GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítják, európai védelmi ipari bázist hoznak létre. Orbán Viktor optimista volt a tanácskozás végén. Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, mindenki újra nagyja akarja tenni a kontinenst, ha már az amerikaiak elhatározták, hogy nagyjá teszik Amerikát, fejtette ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertette, javasolják egy egységes szabályrendszer felállítását az újonnan induló cégeknek, így ezek majd könnyen hozzáférhetnének az egységes piachoz. Feladat, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet, és ki kell találni, miként lehet megoldani az energiaválságot, letörni az emelkedő energiárakat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, az uniós csúcson beszéltek a transatlanti szövetségről és az amerikai kapcsolatokról is, különösen most, hogy Donald Trumpot újra elnöknek választották. A tájékoztató minden résztvevője határozottan elítélte a támadásokat, amelyek izraeli polgárokat értek Amszterdamban. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump véleménye szerint nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a konfliktust pedig Európa egyedül nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családokat támogatni tudó költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna most Amerikában, akkor jövőre háborús költségvetés kellene készíteni, mivel republikánus győzelem született, így a béke költségvetését lehet megírni, ismertette. Nem megúszni akarják a következő évet a kormányban, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét befolyásolja majd pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hazánk iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban, mindenki büszke lehet a magyar szervezése az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. Új havi riportban közérthető módon közli a vasúti közlekedési adatokat a MÁV csoport, közölte a cég vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az adatok szerint Magyarországon 4-ből 3 vonat pontosan közlekedik. Azt írta, az adatok azt is megmutatják majd, hogy a vasúttársaság hol küzd kihívásokkal, és hol ért már el eredményeket. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd többnyire majd feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, a mai napon, november 9-én Tivadar napja van. A Tivadar görög-latin eredetű név, a Teodor név magyar megfelelője. Jelentése Isten ajándéka. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma a tivadaroknak, amennyiben rokonaik, ismerőseik között akad, aki ezt a nevet viseli. Baby,
The door, like so many times before, felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep, yeah, but the clock is stuck on thoughts of you and me. Thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I wanna waste another day. Keeping it inside is killing me, 'cause all I ever wanted comes right down to you, to you. I wish that I could find the words to say.
kalendárium.
Lapozzuk fel ma is, kedves hallgatóink, kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1695-ben Késmárkon Fischer Dániel, a sokoldalú természetbúvár orvosdoktor. Wittenbergben tanult, majd Késmárkon lett városi orvos, később pedig Szepes és Liptó megye főorvosa. Nagy hírnévre tett szert, főként annak köszönhetően, hogy a gyógyításhoz saját készítésű szereket alkalmazott, elsősorban a Tátrában gyűjtött alapanyagokból, például boróka és törpefenyőből készített olajat. Praxisának folytatása közben állandóan tökéletesítette természettudományos ismereteit. Érdeklődése kiterjedt a népi gyógymódok tanulmányozására, a járványos betegségek, például a himlő előfordulására, gyógyítására, de meteor megfigyeléssel, a tátrai barlangok, cseppkövek és források feltárásával, leírásával is foglalkozott. Ő volt az egyik első Tátra kutató. Nagyon jelentősek, és ebben a korban kuriózum számba mennek tudományszervezési elgondolásai. A magyar tudósoknak szóló felhívást adott ki egy tudós társaság megalakítására és tudományos folyóirat megjelentetésére. Felhívása azonban nem talált visszhangra, így csak előfutárának tekinthetjük a később, jóval halála után megvalósult intézményeknek. És szintén november 9-én született 1816-ban Szeghalmon Kovács János tanár, zoológus. Szülővárosából először Hajdúszoboszlóra került, majd tanulmányait a Debreceni Kollégiumban, azután a Berlini Egyetemen folytatta, ahol főleg természettudományokkal foglalkozott. 1846-tól 10 éven keresztül a Tisza család geszti birtokán tiszadomonkos nevelője volt. Ezekben az években kezdte meg természettudományos kutatásait. Először a Sárréten, majd a bihari részhegyekben, ahol szén és aszfalt előfordulásokat kutatott. Tanítványa betegsége miatt annak kíséretében jutott el először afrikai helyszínekre. Beutazta Egyiptomot, és az ott gyűjtött értékes állat, növény és ásványkőzet gyűjteményét a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Hazatérésétől a Debreceni Kollégium tanára volt nyugalomba vonulásáig. Alakját Móricz Zsigmond is megörökítette a Légy jó, mint halálig Názó tanárúrának személyében. Arany Jánoshoz meleg barátság fűzte. Első volt a magyar természetbúvárok közül, aki Afrikában kutatóúton járt, és erről jegyzeteket készített. Úti naplója sajnos 44-ben megsemmisült, ezért a Nílus völgyében tett utazásai és kutatásai jelenleg csak a Természettudományi Társulat ülésén 1856-ban tartott beszámolója alapján ismertek. És a mai napon született 1904-ben Kerkai Jenő Kerkaújfalun. Kiskorától az érettségéig Zalaegerszegen nevelkedett. Mivel szülei nem engedték, hogy belépjen a Jézus társaságába, Innsbruckban a Canisius Kollégium növendékeként kezdte el teológiai tanulmányait az egyetemen. Egy év sem telt el, amikor 1924-ben beléphetett Jansházba. 26 és 28 között Szegeden tanult bölcseletet, utána 3 évig Kalocsán volt nevelő a konviktusban. Pappá Innsbruckban szentelték 1934-ben. Ezt követően a szegedi egyházmegyeközi szemináriumban teológiát tanított. Szegedi tanársága mellett kezdte el életművét, melynek központjában a falusi ifjúság szociális, intellektuális és vallási nevelése állt. Innen nőtt ki a nagy gyorsasággal egy évtized alatt félmillió taglétszámra duzzadó kalott mozgalom. Jelszavuk volt: Krisztusi embert, életerős népet, műveltebb falut, önérzetes magyart. A fiatalság képzésére népfőiskolákat alapítottak, melyek száma a háború végén 19 volt. Kerkai megkísérelte menteni a mozgalmat a háború utáni új körülmények között is. 46-ban azonban mozgalmát betiltották, őt 49 elején letartóztatták, 10 év múlva szabadult, félig vakon, teljesen összeroppant szervezettel. Még elkezdett segédmunkásként dolgozni, de már nem bírta. 62 tavaszán az egyházi szeretetszolgálat Püspök Szent Lászlói szociális otthonába került segédkertészi minősítésben. 64 őszén azonban egészen váratlanul a pannonhalmi szerzetesi szociális otthonba helyezték át. Ott halt meg 1970-ben. és végül a mai napon hunyt el. 1962-ben Sós Éron, Bayer Rudolf diszkoszvető, az első magyar atlétikai olimpiai bajnok. Bajor eredetű pesti iparos családban született. Az Akadémiai Atlétikai Klub ifjúsági elnökeként nyert 1900-ban olimpiai bajnokságot Párizsban diszkoszvetésben. Ez volt a magyar atlétika első jelentős nemzetközi eredménye. Első helyét annak köszönhette, hogy kialakította a fordulással történő diszkoszvetési technika modern stílusát, amelyet azután minden atléta átvett. Ezután soha többé nem indult atlétikai viadalon, csak kedvtelésből dobálgatott. Tagja volt az első magyar labdarúgó csapatnak, a BTC-nek. Visszavonulása után vidéki birtokán, a Fülöp-szállás melletti Sósér pusztán gazdálkodott. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Le marchand lui criait, voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la
demoiselles sur la balançoire riaient, riaient et montaient de plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel. Mais c'était défendu, elle est redescendue. Quand elle est descendue, moi j'étais tout ému. Je lui ai dit, mademoiselle, j'ai cru que vous aviez des ailes. On est allé au tir, au chevaux de bois, au nougat, au cirque, à la femme tronc. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Quand elle est descendue, toujours aussi émue, je lui ai proposé, voulez-vous m'épouser? À la mairie du 12e, j'ai dit oui, elle de même. Je l'ai prise par le nez, par le cou, par le bras, je l'avais tout contre moi. Mais ça ne l'amusait pas. Elle m'a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas. Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer.
Comme un enfant, fort comme un homme. c'était l'été, évidemment. Et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. De toi, il avait vu au cinéma le blé au nerf, au creux d'un lit improvisé. J'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.